műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba.
Lövöldözés volt egy mecsettel egybeépült iszlám központnál Kaliforniában. 3 ember halt meg, a 2 támadó öngyilkos lett.
Az időjárásról.
Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztató mutatta be a 2024-ben ismerté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócán Dávid összefoglalója.
A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az ügy jelentős felháborodást keltett. A botrány hatására 2024. február 10-én Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki címéről.
Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
Nem sokkal később a kegyelmi kérelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről, majd visszavonult a közélettől. Magyar Péter közvetlenül volt felesége lemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma. Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
Felszólítom Sólyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettsége a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés és Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumban található dokumentumainak részleteit a kormány.hu/igazságtétel oldalon tették közzé.
Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció.
Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis elleni jegyezte. Azt állítják, a kormánytagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről, az érintettek lemondásával egyetértettek.
Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte.
Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert és miniszter elnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő.
Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita a miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot.
Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
Kétnapos lengyelországi látogatásra indult a miniszterelnök. Magyar Pétert egy nagyobb kormányzati delegáció is elkíséri Krakkóba, majd onnan Varsóba, és mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Brieska Dániel beszámolója.
Mi egy nagyon erős visegrádi négyet szeretnénk látni, nem véletlenül az első utam Varsóba vezet.
Magyar Péter már áprilisban a választás napján bejelentette, hogy a visegrádi négyek szövetségét megerősíteni és kibővíteni. Az első útja ennek jegyében Lengyelországba fog vezetni. Már akkor elmondta azt is, hogy második útja Bécsbe vezet, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozza a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
Ahhoz, hogy a visegrádi négyek együttműködése újra erős legyen, ahhoz elengedhetetlen egy nagyon erős lengyel-magyar tengely. Mi ezért fogunk megtenni mindent.
Erről pedig már a hétfői kormányülés után beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter menetrend szerinti kereskedelmi járattal bécsi átszállással utazik Lengyelországba. Először a krakói érseknél tesz látogatást, majd felkeresi a Váveli székesegyházat, tekintettel a lengyel-magyar kapcsolatokra és második János Pál pápára.
Örülök, hogy Krakkóban tudunk kezdeni, ez az én személyes kérésem volt második János Pál pápa miatt, hogy találkozom a krakói érsekkel, találkozom az ottani civil szférával, talán Varsó polgármesterével, főpolgármesterével is találkozunk, úgyhogy ez egy nagyon sűrűn beosztott találkozó lesz.
A kormányfő szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel, majd Danskba megy, ahol Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. A küldöttség tagja Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, valamint a társadalmi kapcsolatokért is felelős tárca vezető. Tar Zoltán indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
és megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzása teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzók legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
A delegációval tart Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Közösségi oldalán azt írta, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd. Közben hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet azzal indokolt, hogy a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. Azt is írta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni.
Megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, így megkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter kormányfő tegnap arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a támogatások járnak Magyarországnak. Hozzátette, a tervek szerint a jövő héten Brüsszelbe utazik, és aláírják a megállapodást az uniós forrásokról. Kara Barnabás és Csontos Ábel összeállítása.
Továbbra is kiemelt prioritása, ha szabad ezt mondanom, a Tisza kormánynak a magyar embereket, a magyar vállalatokat, a hazánkat megillető sok ezer milliárd forint hazahozatala.
Hétfőn a kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról adott tájékoztatást a miniszterelnök, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról.
Több főigazgató helyettes és bizottsági kolléga is itt van Budapesten, és egészen péntekig itt lesznek.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság elnökével levélben egyeztetett.
Egyetértettünk és egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek, ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában, úgyhogy mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő hét során, amikor Brüsszelbe utazom, alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugye megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-ig minden kérdést le tudjunk zárni.
Magyar Péter leszögezte, maradtak még vitatott kérdések, és vannak olyan elvárásai a bizottságnak, amit a magyar kormány nem fog teljesíteni. A kormányfő szerint ugyanis most a költségvetés stabilitására van szükség, bizonyos adók bevezetése helyett. A miniszterelnök azt is kijelentette, megoldást kell találni az illegális migráció kapcsán.
Nekünk kell azt a megoldást megtalálni, jogi megoldást, hogy migránsok ne tudjanak illegális migránsok bejönni az országba, viszont mentességünk az 1 millió eurós bírság fizetése alól. Ugye itt már majd 1 milliárd euró elment. Óriási pénzeket bukott Magyarország ezzel.
Domfed László politikai elemző arról beszélt, óriási munka vár a Tisza kormányra a szűkös határidők miatt.
A pénzek egy részét augusztus végéig lehet lehívni, ez a egyik legfontosabb az helyreállítási alappénzei. Itt nem is várható módosítás, hosszabbítás, még Magyarország kedvéért sem. Tehát a nagy uniós államok is sorban állnak, hogy hosszabbítani kéne ezt a projektet, nem tudták ők se leírni rendesen a pénzeket. Már ugye azzal indultak neki Brüsszelből, ha megnézzük a politikót és a többi ilyen szócsövet, hogy hát Magyarország eleve mondjon le ennek az összegnek mondjuk az egyharmadáról, és a kétharmadát talán le tudja hívni. Tehát ez egy óriási munka lesz.
Magyar Péter jövő héten utazik Brüsszelbe, ahol a tervek szerint Ursula von der Leyennel aláírnak egy politikai megállapodást, ami arról szól, hogy Magyarország augusztus 31-ig teljesíti az uniós források felszabadításáért megszabott feltételeket.
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be Zero.
Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM 2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
By joining the European Union.
A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
Döntött a Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumok kiadásáról.
A Tisza párt korábban Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelölte európai parlamenti képviselőnek, Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. Bogdán Csaba 2024-ben a Tisza párt EP listáján a 8. helyen szerepelt, Weiss Viktor pedig a 9. jelölt volt. A jogszabályok szerint európai parlamenti képviselő nem lehet egyidejűleg országgyűlés képviselő is. Így a kormánypártnak új tisztségviselőket kell delegálnia az Európai Parlamentbe.
Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásai az ukrán energetikai rendszer, az ukránoké az orosz olajipar termelési kapacitását vetették vissza. Újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. A 31 éves belekszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. Részletek Iváncsik Attilától.
2%-kal csökkent az ukrán energetikai teljesítmény az ágazatot érő éjszakai orosz légicsapások után. Az állami energiaszolgáltató vállalat közleménye szerint keleten Donyeck és Harkív, délen pedig Zaporizsa megyében a harcok közelsége miatt a szakemberek nem tudják elvégezni a helyreállítási munkálatokat sem. Az országos áramhiány miatt a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a kora esti órákban takarékoskodjanak az energiával. Az ukrán hadsereg az oroszországi Jaroszláv városa melletti üzemanyagfeldolgozó és olajátemelő üzemet támadta levegőből harci drónokkal. Az ukrán ellentámadások által okozott károkat értékelve Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, egy hónap alatt 10%-kal csökkent az orosz olajfinomító kapacitása. Közben újabb beregszászi katona esett el a háborúban. A város polgármesterének gyászjelentése szerint a 31 éves fiatalember a páncéltörő szakasznál szolgált és harc közben esett el. A Védelmi Minisztérium az elmúlt időszakban egyre több olyan katona halál hírét közli, akiket hónapokon, de sok esetben éveken keresztül is eltűntként tartottak nyilván.
További 30 napra engedélyezte az Egyesült Államok, hogy bizonyos kiszolgáltatott országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak.
Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ legsérülékenyebb országaira vonatkozik, amelyek így hozzáférhetnek a jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.
A lassan harmadik hónapja zárva tartott hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyers olajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról. Hívta fel a figyelmet a századvég energia és klímapolitikai intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a cseppfolyósított földgáz ellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
Május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a tartalékok feltöltésére a jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. A határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket. Működik a NAV info vonala a 18-19 is. A legegyszerűbb azonban az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon érhető el. Falucska Évett összeállítása.
Minden évben felajánlom az adóm 1%-át, mint idén is. Gyermekek gyógyításával foglalkozó alapítvány részére ajánlottam föl. Nekem már felnőtt gyermekem van, de gyermekkorában sokat volt kórházba, kisgyermekkorában, és akkor határoztam el, hogy ennek így kell lenni.
Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem.
Az egyházi 1% az annyiban speciális, hogyha valaki a korábbi években már rendelkezett, felajánlotta az adójának az 1%-át valamilyen egyháznak vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak, akkor az automatikusan nagyjából azt lehet mondani, hogy örök életig érvényes marad, egészen addig, ameddig valaki ezt a nyilatkozatát nem változtatja meg. De ez az örök élet érvényesség, ez nem érvényes a másik 1%-ra, a civil szervezeteknek felajánlott 1%-ra.
Lincmeyer Szilvia elmondta, nyilatkozni kétféleképpen lehet, papíron vagy online. Az eddigiek 80%-a online érkezett be a NAV-hoz. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú. Tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
A felajánlás azonban csak akkor érvényes, ha a fizetendő adó rendezve van. Az SZIA bevallás és befizetés határideje is szerdán jár le. Az adóhivatal ezért hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 között várja az ügyfeleket.
8:48.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Szó volt arról, hogy Lengyelországban látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. És beszámolunk arról is, hogy idehaza az elmúlt 15 évben megduplázódott a bőrdaganatos megbetegedések száma.
Déli krónika.
Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid emlékeztetett, az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túrán Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
Akár el is maradhat az országos horgászverseny bajnoki középdöntője. A helyszínen a Kőszeg és Lukács háza között található Abértónál ugyanis azbeszttel szennyezett kőzuzalékot találtak. A többi nyugat-magyarországi esethez hasonlóan itt is a parkolóban mutatták ki a súlyosan rákkeltő anyagot. A krónikát Bencsik Ildikó tudósította.
A tó üzemeltetője a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság, akik megkeresésünkre elmondták, hogy április 28-án bízták meg az egyik akkreditált labort a mintavételre. A gyanú két helyen is beigazolódott, az Abbértónál, a másik pedig a Dozmati tározónál. A parkoló területe az, mely azbeszttel szennyezett kőzuzalékkal lett leszórva. Az igazgatóság azonnal lezárta a területet és figyelmeztető táblákat helyezett ki. A horgászverseny sorsa még egyenlőre kétséges. A Magyar Országos Horgászati Egyesülettől egyelőre nem kaptunk hiteles tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy megtartják-e a versenyt.
Ismét ezer rászoruló gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet elmondta, a programok biztonságos környezetet, napi étkezést, közösségi élményeket és fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a gyermekeknek. Hangsúlyozták, azt szeretnék, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Fontos az, hogy minél több lehetőséget kapjanak arra, minél több emberrel találkozzanak, minél több élmény érje őket, minél többen megerősítsék őket abban, hogy ugyanúgy vannak jogaik, ők ugyanúgy egyenértékű emberek, és semmivel sem kevesebbek. És ezt ez a tábor megadja.
Fogalmazott Tenki Réka Jászai Mari díjas magyar színésznő, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik önkéntese. Az adománygyűjtési akciónak már hagyománya van, immár 13. alkalommal rendezik meg. Erről már a segélyszervezet ügyvezető igazgatója beszélt. Gáncs Kristóf elmondta, idén is ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjtenek. Céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Hozzátette, napközis táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak.
A felelősségünk nekünk segélyszervezetként, ugye egyrészt, hogy támogassuk azokat a családokat, ahol nincs meg a lehetőség annak, hogy a szülők önerőből biztosítsák ezt a gyerekeiknek, hogy ezek a feltehetetlen pillanatok, a töltődés, a felzárkózás pillanatai meglegyenek, és a másik pedig, hogy a gyerekeket olyan biztonságba tudjuk helyezni, olyan közegben lehessenek, ahol valóban felhőtlen és boldog tud lenni a nyár, és arról tud szólni, amiről egy nyárnak szólnia kell.
Gáncs Kristóf emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott a Tesco áruházlánc.
Idén is ugye május 11-én el is indult ez az adománygyűjtés, és egészen június 7-ig tart. 300 forintba kerül egy ilyen kupon, akkor valaki vásárol hozzá csak egy ilyen kupont, és akkor így össze tud gyűlni reménység szerint több táborra való is.
Gáncs Kristóf kiemelte, hogy az adakozás mellett az is rendkívül fontos, hogy minél több ember figyelmét felhívják az akcióra.
Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket. Részletek Kovács Mártontól.
Ivóvízbiztosítás, elsősegélynyújtás, orvosi ellátás, ételérzékenység figyelembevétele, programbemutatás, bejelentési kötelezettség. Csak néhány előírás azok közül, amelyeket minden nyári tábornak be kell tartania. Ezeket is kiemelten ellenőrzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amelynek gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője a Krónikának azt mondta, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Ezek közül napközisből van a legtöbb, 3800, 5-600 ottalvós és 150-160 úgynevezett nomád tábor. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy az üzemeltető köteles a nyitás előtt legalább 3 héttel bejelenteni a tábor indulását. A szakemberek ez alatt az idő alatt vizsgálják meg a helyszínt és a programot, tette hozzá Csizmadia Hajnalka. Közölte, tavaly tovább szigorították a kritériumokat. Ennek megfelelően a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik.
A Népegészségügyi Hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzi is a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
Már nem kötelező a gyermek egészségi állapotát igazoló orvosi dokumentum bemutatása, ilyet azonban bármikor kérhetnek a szervezők, mondta Csizmadia Hajnalka, aki közölte, 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, még 50 résztvevőként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését vagy a homok cseréjét is. A nomád táborokra még szigorúbb szabályok vonatkoznak, hívta fel a figyelmet a szakember.
Alapvető követelmény az ivóvízminőségű víznek a biztosítása. Nagy élményt jelent a közös bográcsozás és főzés. Itt a gyermekeket általában ugye az ételkészítésbe bevonják, ennek szigorú élelmiszerbiztonsági szabályai vannak. Fontos, hogy a gyerekek a felnőtt irányítása és folyamatos felügyelete mellett segíthetnek a munkában. A munka megkezdése előtt oktatni szükséges őket az alapvető higiénés és balesetvédelmi szabályokra.
Csizmadia Hajnalka azt mondta, a szabálytalanságokat vagy az előírások be nem tartását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelezhetik a szülők. Ahol az ellenőrzés során hiányosságot találnak, annak pótlását írják elő, súlyosabb esetben bírságot szabnak ki, végső esetben pedig be is zárhatják a tábort.
A közösségi médiában terjedő egészségre káros napozási szokásokra figyelmeztetnek a szakemberek. Az Európai Bőrgyógyászok kezdeményezésére indított kampány célja a lakosság megfelelő tájékoztatása. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Mint egy évi 3500 körüli melanoma, és lényegesen több úgynevezett hámeredetű daganat, tehát laphámrák, bazalióma az, ami Magyarországon előfordul.
Mondta a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy a bőrdaganatos megbetegedések száma az elmúlt 15 évben megduplázódott. Hozzátette, mindennek oka a 30-40 évvel ezelőtt elkezdődött életmódváltozásban kereshető. Egyre gyakoribbá vált például a szolárium használat, amelynek hatása napjainkban válik érzékelhetővé a betegeknél.
A bőrdaganat az nem rögtön jelentkezik, amikor a fénykárosodás éri a bőrt, hanem évekkel, évtizedekkel később.
Holló Péter hangsúlyozta, a napozással kapcsolatban ráadásul kifejezetten az egészségre káros tévhitek, kihívások is terjednek a közösségi médiában.
Nyilván a napfény kell a D-vitamin képzéshez, de mondjuk Magyarország éghajlaton, amennyit az ember normál napi városban, munkában menet napon van, az már elég a D-vitamin képzésünkhöz. Aztán olyan kihívások, hogy hátára rak valamit, mondjuk egy rajzot, egy feliratot, és azt a nappal körbeégetve, tehát szentetú, tehát naptetoválást készítettek maguknak az emberek. Tehát nagyon sok, nagyon-nagyon káros dolog terjed.
Holló Péter arról is beszélt, hogy az Európai Bőrgyógyászok Összefogása az Euromelanoma idei kampányával ezeket a tévhiteket szeretné eloszlatni. A programhoz ebben az évben is csatlakozott a Magyar Dermatológiai Társulat. Céljuk a lakosság felvilágosítása, valamint díjmentes szűréseket is szerveztek.
A rendszeres önvizsgálat, a rendszeres megtekintése a saját bőrünknek havonta egyszer, erre próbáljuk ösztönözni az embereket.
Hangsúlyozta, az újonnan megjelent, vagy a régebb óta meglévő, de megváltozott színű, méretű, alakú anyajegyeket, bőrelváltozásokat mutassuk meg orvosnak. Holló Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hám eredetű daganatok színtelenek, és a melanóma is lehet az. Emlékeztetett arra is, hogy az embereknek általában több hasonló anyajegye van. Így, ha valaki ezektől eltérőt tapasztal magán, azt is érdemes megnézetnie.
A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete.
Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
Az Egyesült Államokban 3 ember halt meg, amikor egy 17 és egy 18 éves fiatal tüzet nyitott egy mecsettel egybeépült iszlám központnál lévő emberekre. A 2 merénylő a helyszín közelében öngyilkosságot követett el. A rendőrség gyűlöletbűncselekményként kezeli a kaliforniai San Diego-ban történteket. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Szerintem azért mentek be oda, mert tudták, hogy muszlimok lesznek bent. Nem csak úgy véletlenül. Azért mentek be oda, hogy vallási okokból ott összegyűlt emberekre csapjanak le. Egy 17 és egy 18 éves fiatal nyitott tüzet az iszlám központban. 3 embert megöltek, köztük egy biztonsági őrt is. A hatóságok szerint az ő fellépése életeket mentett meg, és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a 3 áldozatra. A 2 támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg. Halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta. San Diego rendőrfőnöke bejelentette, hogy a lövöldözés előtt 2 órával az egyik elkövető édesanyja bejelentést tett a rendőrségen. Az anya fokozatosan kezdte összerakni az információk apró darabjait egy hosszabb időszak eseményeiből. Úgy vélte, hogy a fia öngyilkos akar lenni. Azt mondta, több fegyvere is eltűnt, valamint az autója is a fiával együtt. Azt is közölte, hogy a fia egy társával van, és katonai terepruhát viselnek. Fogalmazott a rendőrfőnök hozzátéve. Az anya elmondta, hogy a fia egy levelet is hátrahagyott, de azt nem, hogy mit tartalmazott. A San Diego-i hatóság a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet. A polgármester elítélte a merényletet, és azt mondta, a gyűlöletnek és az iszlamofóbiának nincs helye San Diego-ban. Ne legyen kétségük azoknak, akik ilyen erőszakot követnek el ebben a városban. A rendvédelem teljes erejével fognak szembe találkozni. Szeretném megnyugtatni a San Diego-i muszlim testvéreinket. A rendőrség fokozott jelenléttel fogja őrizni az imahelyüket, hogy biztonságban érezzék magukat ebben a tragikus időszakban, fogalmazott a polgármester. A helyi muszlim közösség tagjai azt állítják, a lövöldözés óta rettegésben élnek. Én is félek. Amikor meghallottam, mi történt, engem sokkért, zavartságot, döbbenetet éreztem. Az jutott eszembe, hogy biztonságban vannak a gyermekeim, és a többi gyerek, mondta egy San Diego-i muszlim nő. A támadás egy rendkívül érzékeny időszakban történt. Egy héttel az iszlám vallás egyik legnagyobb ünnepe, az úgynevezett áldozat ünnep, valamint a szaúd-arábiai Mekka tartó éves hadzs zarándoklat előtt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél a Hárosi-Dunahídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolat jelet festenek Biatorbágy környékén. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell számítani. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, Zamárdi környékén baleset történt. Az autópálya érintett oldalát lezárták a 112-es kilométernél, a Zamárdi felső Szántó-Csiófok nyugat csomópontban leterelik a járműveket, visszatérni a 114-es kilométernél lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai előtér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Hasonlóan kellemes tavaszi idő várható a következő napokban is, de egy-egy frissítő zápor néhol előfordulhat. Részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony, még néhol esernyőre is szükség lehet, de összességében azért már egyre inkább a napsütés fog dominálni, sőt, napról napra melegszik a levegő is. Ma tehát még a délutáni órákban elvétve lehetnek záporok, zivatarok, ezek az esti órákban lecsengenek, úgyhogy éjszaka száraz lesz az időjárásunk, sőt, a minimum értékek szinte mindenhol 10 fok környékén alakulnak, a leghűvösebb percekben is. Reggel aztán reméljük, hogy vidáman mindenki napsütésre ébredhet, viszont a napsütés hatására beindul a gomoly felhőképződés, és körülbelül a déli óráktól számíthatunk újra záporokra és zivatarokra. Ezek nagyon rövid ideig tartóak lesznek, és nagyon kevés csapadékot is adnak. Így tehát több órára mindenütt kisüt.